Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhunyt Szarvas Péter, címzetes apát, érdemes esperes, főszentszéki bíró, szerencsi plébános. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Szarvas Péter, címzetes apát, érdemes esperes, szerencsi plébános, életének 62. áldozó papságának 36. évében 2024. december 18-án a Miskolci Megyei Kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. 200 ajándékcsomagot és 1 tonna tartós élelmiszert vitt a katolikus Karitász Kárpátaljára a Tárjátok ki a szíveteket jótékonysági kampánya részeként. Közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Azt írták, a segélyszállítmánnyal az Ungvári Szent György Karitásszal kapcsolatban álló rászorulókat, a nagybereznai családi típusú gyermekotthonok lakóit és a beregszászi 5-ös számú pacsirta óvodát támogatták. Az adományok átadását Écsi Gábor, a katolikus Karitász országos igazgatója személyesen segítette, tették hozzá. Kitértek arra, a Karitász egész évben támogatja a határon túli magyar lakta települések lakosait délvidéken, Erdélyben és Ukrajnában. Az idei adventben kiemelt figyelmet szentelnek a háborús időket élő Kárpátaljára. Az Európai Unió asztalán fekvő jogalkotási előterjesztések sikerre vitele szempontjából is eredményes az Európai Unió tanácsának december végén befejeződő féléves magyar elnöksége. Jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének szünetében Deutsch Tamás magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta. Jó eredményt felmutató a magyar uniós elnökség, ugyanis átlagon felüli, kiemelkedő ambícióval bíró programjának döntő részét sikerrel tudta teljesíteni. Kiemelte, a magyar kormány példanélküli módon képes volt ráirányítani a figyelmet az Európai Unió válság területeire. Sikerült az unió asztalára tennie, hogy az EU nehézségekkel, köztük migrációs válsággal küzd, adósságválságba keveredett, hogy befolyása és súlya geopolitikai szempontból radikálisan csökkent. Az elhibázott háborús politika miatt inflációs nehézségek, valamint versenyképességi és gazdasági hanyatlás jellemzi. A kormány és a nemzetiségiek által az elmúlt évtizedben közösen végzett munka meghozta a gyümölcsét az oktatásban, a nevelésben, a kultúrában, az önkormányzati és a támogatási rendszerben, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a nemzetiségiekért díjak átadásán. Soltész Miklós arról beszélt, hogy a legutóbbi népszámlálás eredményei szerint a 2011-es adatokhoz képest nagy arányban csökkent jó néhány nemzetiségnél a magukat annak vallók aránya, de mint fogalmazott, senki se jegyjen meg, mert a két felmérés kérdőíve és a kitöltési módja összehasonlíthatatlan. Soltész Miklós megjegyezte azt is, a háborúk és az abból fakadó nehézségek által okozott akadályokat is sikerült jól venni. Az országos és a helyi önkormányzatok nagyszerű munkájának köszönhetően legyőzték az energetikai és a gazdasági nehézségeket. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, vagyis az állam segít mindenkinek, aki bajba kerül, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos budapesti sajtótájékoztatóján. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 0680-225-225-ös áldozatsegítő telefonszám. Végül az időjárásról. Napnyugtát követően gyorsan romlanak a látási viszonyok, egyre nagyobb területen képződik köd, illetve réteg felhőzet. Hajnalban főként a Dunától keletre már nagyobb területen is borult, ködös idő valószínű. Az ilyen tájakon szitálás, ónosszitálás előfordulhat. A legtöbb helyen gyenge marad a légmozgás, csupán a Dunántúlon élénkülhet meg néhol a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 7 és 13 fok között valószínű, de a tartósan felhős részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
A nap verse.
Juhász Gyula, én Istenem. Nekem te nem vagy messze, égi bálvány, siketen zordon trónoló nagyúr. Előtted állok én kifosztva, árván, és boldogan, ha ég viharja gyúl. A földiek nekem nem ártanak már, s az égiek testvéreim nekem. Viharodnak palástját áldva ad rám, s villámodat érezzem szívemen. Ó, gyújts ki engem, mint szent jegenyédet, hogy égve égjek, s a mély éjszakát, mint áldozati láng ragyogjam át. Mert égve élni, ez a földi élet, s beléd hamvadni boldog epedőn, mint kísértett hajnalkor temetőn.
Juhász Gyula, Én Istenem című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Sztelló Gábor életéről, pályáját bemutató kiállításról szólunk, majd a Sátoraljaújhelyi emlékezés napjára látogatunk el. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Evangélikus Országos Múzeumból, a Deák térről. Abból az alkalomból vagyunk itt, hogy ma nyílt egy kiállítás Sztélo Gáborról, aki világháborúban embereket mentett, és gyerekeknek hozott létre egy gyermekotthont. Itt van velünk az egyik Sztélo gyerek, így hívták azokat a gyerekeket, akik abban az otthonban éltek. Füzéki Bálinnak hívják, 88 éves, ő 10 éves korában került a Sztélo Gábor otthonába, és annak a bezárásáig élt ott. Hogyan emlékszik arra az évekre? Miért került oda 10 éves korába?
Nem volt hova mennünk. Nem volt lakásunk, nem volt szállásunk, nem volt otthonunk. Három felé voltunk, és végül is a bátyámmal együvé kerültünk a Sztélo Gábor otthonába.
Amikor ön oda került, akkor milyen állapotok voltak az otthonban?
Akkor már konszolidált állapotok voltak. A szállásunk egy nemrégen épült betonbarakban volt, ami a kornak bőven megfelelő berendezésű és elhelyezésű volt, az ellen nem lehetett senkinek kifogása, nekünk se volt.
Megfelelő volt már az ellátás?
Arra emlékszem, hogy nem voltunk éhesek. Minden nap megkaptuk azt, amire szükségünk volt. Az éhségérzet nem kínzott minket. 48-ban azért már értéknek számított.
És mit csináltak egész nap? Volt ott oktatás?
A Gaudiopolisban nagyon sok műhely volt. Valamelyik műhelyben mindenkinek kellett dolgoznia. Volt asztalos, lakatos, szabó, cipét, stb. Mindenféle műhely volt, és a szabadidőnkben itt dolgoztunk. Ez ugyan kötelező volt, de senki sem érezte ezt teljesíthetetlen kínzó kötelességnek. Egymásért dolgoztunk, azzal tudom bemutatni, hogy a szabó műhelyben foltozott ruhákban és a cipész műhelyben foltozott cipőkben rúgtuk a labdát a tájban, mert ez egy lehetős vidék, a tájban magunk által kivágott futballpályán. Egymásért dolgoztunk.
Ön melyik műhelyben dolgozott?
Én a Barkács műhelyben dolgoztam. A sors úgy hozta, hogy az egyik darab, amit csináltam, az éppen ki van állítva a kiállításon.
Melyik az a darab?
Egy olyan kartondoboz, amit azokból a kartonokból, nagyobb kartonokból kivágva hoztunk létre, amikbe az ajándék konzerveket kaptuk.
Milyen volt ennek a Gaudiopolisnak, ennek az örömvárosnak a szellemisége? Sztélo Gábor hogy alakította ki?
Ezt azzal tudom talán a leginkább bemutatni, hogy az előző évben egy katolikus intézetben voltam, ahol is egy nagy tőzskapu zárt el minket az utcáról, amit egy nagy kulcssal zártak el. Nekem eszembe nem jutott, hogy bárhol, hogy meglógjak. Ezzel együtt ez a vastag tőzskapu és ez a nagy kulcs, ez mindig ott lógott a szemem előtt, és kimondatlanul, de nagyon zavart. A Gaudiopolisnak kerítése se volt, kapuja se volt, és ez valami mérhetetlen szabadságérzés azok.
Én Császi Erzsébet vagyok, a Szent István Rádiótól. Az ön kedves neve?
Elüd Nóra.
Ön mikor került a Gaudiopolisba?
44. októberében, a nyilas pucs után néhány nappal kaptam rá engedélyt, és néhány nappal még később kerültem be.
Akkor hány éves volt?
8.
És melyik helyen lakott?
A Tamás utcai homonnai villában, két testvéremmel.
Összesen hányan voltak ott?
20-valahány, nem tudom pontosan, csak azt tudom, hogy 2-2,5 évestől 14 évesig az én nővérem volt a legidősebb, és a homonnai, a háztulajdonos lányával volt egyidős, és nagy barátnők voltak.
És hogy zajlott az önök élete? Hogy tudtak gondoskodni a kicsikről, és mit csináltak egész nap?
Nem egyformán. Amikor bekerültünk, akkor szabad volt játszani a kertben, nem hosszú ideig, mert nem volt volt ajánlatos, hogy a szomszédok lássák, hogy itt mennyi gyerek van. Nagyon sokat imádkoztunk, akárki, akármilyen vallásban nevelkedett, és akármennyire vallásosan, az életünk fő tevékenysége az az volt, hogy segítettek a felnőttek, ott volt szolgálatban egy diakonisza, az akkori nevét tudom, de hát az álnév volt, és a rendes nevét nem tudom, és nem is sikerült megtudnom, de azt tudom, hogy összejöttünk azonos korú gyerekek 4-5-en, és akkor az Erzsébet testvér odajött hozzánk, és segített imádkozni, tanított minket.
És a mosás, meg az étkezés, az hogy volt megoldva?
Az étkezés az hosszú asztalnál. Úgy volt, hogy a Homonnai villa földszintje volt a gyerekotthon tulajdonában, és az emeleten laktak a tulajdonosik, illetve hát nem tudom, én azt szívesen elmondanám, hogy Homonnai Tivadar Budapest főpolgármestere volt 44. március 15-éig, amikor is ünnepélyesen és eléggé demonstratíven lemondott, és elment egy előre elkészített búvóhelyre, úgyhogy mi ővele nem találkoztunk, de megüzente a feleségének, hogy a villát átengedi Sztélo Gábor céljaira, és így kerültek oda a gyerekek. Együtt a Homonnai tulajdonosok közül ugye az asszonnyal és a kislánnyal.
És milyen volt az egész gyermekotthonnak a szellemisége? Hogy folyt a nevelés, az oktatás, az élet?
Az első időben, amikor viszonylag nyugalmas volt, és csak a tüzérségi tűztől meg a bombától kellett félni, menekülésről még nem gondoltunk, akkor eléggé békésen. Én azt tudom, hogy a Homonnai villának volt egy hatalmas könyvtára, és azt teljesen kinyitották a gyerekek előtt, és a nevelőnők elővették, és tudom, hogy hát én 8 éves voltam, de az, hogy Lika Károly, meg Locz Károly, azt ott arról a polcról vették le, és mutatták nekem képzőművészetet, képeket, tehát azt, ami valószínűleg, ami befogadható kisgyerekek számára, ami vizuális élmény, amihez nem kell olvasni, és ami kollektívebb forma, mert többen tudnak vele egyszerre kommunikálni, azok kerültek elő, de határozottan emlékszem rá, hogy ez nagy élmény volt, hogy könyveket letettek elénk, és képeket mutogattak, és magyarázták. Ez eleinte volt. Azt is meg tudom körülbelül mondani, hogy meddig, mert az ostrom pontosan karácsony napján kezdődött. Tehát odaig volt nagyjából lazább az élet, és akkor szigorodtak a feltételek, kezdődött az éhezés. Azt hozzá kell tennem, hogy a tulajdonos homonnaiék osztoztak velünk a spájzukon és az éhezésen is. Úgyhogy nem szeparálódtak, nem külön élték az életüket, lejártak hozzánk, és ott öltötték a napokat, hát főleg a gyerek. Aztán a házba betört egy ágyugolyó. Ugye ez egy hegy oldalba épült ház volt, tehát a hátsó frontja az alacsonyabban látszott ki a földből, mint a homlokzata, és onnan föntről, ahol már az oroszok voltak, nálunk még a németek, beérkezett egy ágyugolyó, áttört két falat, megfordult a fal alatt a lépcsőn, és megállt, és nem robbant fel. És akkor hívták a nénik a tűzszerészeket, akik azt mondták, hogy nem ismerik a bombát, fogalmuk sincs, hogy időzített vagy bedöglött, de legyünk nyugodtak, mert itt úgyse maradt kőkövön, ha ez felrobban. Nagyon nyugodtak voltunk. Na most ebből a házból emiatt menekülni kellett, aminek az volt a módja, hogy két gyerek és egy nővér ment, tehát egyszerre megvárták, míg vesőtétedik, ugye télen nem kellett sokat várni, és úgy kellett átmenni a szomszéd ház kerítése mellett egy üres telken, hogyha egy világító rakéta felröppent, akkor meg kellett merevedni, mert hogy az volt, hogy mozgásra lőnek, oda lőnek, ahol bozog. Ez február elején volt, elsőjén vagy másodikán, ha jól emlékszem, mert hogy aznap éjjel szabadult fel az a ház, ahova átmenekültünk. Ez egy kis családi ház volt, nem is nagyon komfortos, de a lakói építettek egy bunkert, és ők oda mentek le, és addig, amíg ők ott lent laknak, addig a házat magát átengedték nekünk, de ott csak egy-két éjszakát töltöttünk, és akkor kellett helyet keresni, és a Schwab-hegyi gyerekszanatóriumot találtuk, az állt üresen, ugye voltak ágyak, igaz, hogy csak sodronnyal, matrac nélkül, de mégiscsak fekhelyek voltak, és arra emlékszem, hogy hát ruhanemű, mert hogy a mosást kérdezte, nem nagyon volt mit mosni, és érdekes módon nem emlékszem rá, hogy mostunk, csak arra, hogy nem volt ruhanemű, de takarója mindenkinek volt, úgyhogy a nap nagyobb részét ágyban töltöttük azért, hogy melegen legyünk. És akkor ott talált ránk az édesanyja. anyám. Elsőnek az összes szülő közül.
Úgy látom, hogy nálamnál jobb riportalan kapott, nem akarom ezt megszakítani, vagy pláne végét vetni. Azt szeretném még, bár ez nem a reklámhelye, de aki ennél többet akar tudni, és a Szélő Gáborról, és nem csak a háborús tevékenységéről, az keresse fel a Tanítani című weblapot, ahol egy tanulmányt olvashat tőlem, ami igyekezett Szélő Gábornak az egész életútját bemutatni.
Hát mennyi ideig éltek ott a testvérével?
Hát még innen a Schwab-hegyi szanatóriumból Szélő Gábor lehetőséget kapott, hogy összegyűjtse ezeket a kis különálló otthonokat egy nagy otthonná, egy Károlyi kastélyban a Hűvösvölgyben, és oda még mi elmentünk. Anyám akkor már velünk maradt, illetve hát kijárt, segített a nevelőinknek, az áthurcolkodásban is segített, és akkor a Völgy utcában még 2 hetet laktunk körülbelül. Akkor kapta Szélő Gábor azt a lehetőséget, hogy az összes otthont összeszedje, nem egy átmeneti helyre, hanem véglegesen a Budakeszi úti, Árgyas úti telket és épületeket kapta meg használatra. Én oda még elköltöztem a nővéreimmel együtt, de ott már csak 2 vagy 3 napot töltöttük. Mi nagypéntek napján kerültünk haza, mert az volt a család szerencséje, hogy ellentétben a többséggel nem volt elfoglalva a lakásunk, mert bombakárosultakat telepítettek oda be, de azok diszidáltak rögtön. Nyugatosoknak mondják ezeket, akik rögtön a német hadsereggel együtt, vagy nem sokkal a nyomában elhagyták Magyarországot, és így a mi lakásunk újra megürült, és hazaköltözhetünk. Na most részben kevesebben lettünk, férfi nem maradt a házban, egyik családban se a föntlakó nagynénéméknél, ahol 3 fiú gyerek pusztult el, se a mi családunkban, ahol apám halt meg a munkaszolgálatban. Volt 3 unokatestvérem, akik megárkultak, és azokat anyám magunkhoz vette, úgyhogy a háborútól kezdve egy gyerekek 5-en voltunk, és 5-en nevelkedtünk fel. Na most azt szerettem volna még mondani a Bálintnak az előbbi megjegyzésére, hogy persze, hogy nem beszélünk Szélő Gáborral akkor, amikor a korabeli dolgokról beszélünk, mert ugye 32 otthonból 1 vagy 2 ismerte őt személyesen, általában a nagyobbak, az idősebb fiúk és a korábban alakult otthonok. Mi nem találkoztunk vele egészen addig, amíg a Völgy utcába nem egyesült az egész Szélő intézmény. Akkor is hát személyes beszélgetés nem nagyon volt köztünk, ám bár nekem van egy személyes élményem a feleségével, Ildikóval, ugyanis én megsérültem, ugye 1 kályhát tudtak fűteni nagy nehezen, iszonyúan fáztunk, és amikor az ebédnek vagy vacsorának vége volt, akkor mindenki rohant, hogy közelebb kerüljön a kályhához, és engem így nekilöktek egyszer a kályhának, és nagyon megégett a kezem. És akkor azt a Szélő Gábor felesége, Csöpi néni kezelte és hozta rendbe, mert orvos az nem akadt.
És a továbbiakban találkoztak vele?
Nem, mi akkor hazamentünk, na most itt el kell mondanom, valamelyik első Szélő találkozók egyikén mondtam el, azt a kifejezést találtam ki erre, hogy történelmi szégyenérzet. Hogy volt egy olyan, sokunk van, hogy köszönjük szépen viszontlátásra, nem kerestük azokat, akiknek köszönettel tartozunk, nem csak mi, pedig igazán az én anyámnál erkölcsösebb embert keveset tudnék a földön elképzelni, de nem kerestük. Azt hiszem, hogy ez egészen erős, pszichés tünet volt. Hogy nem, anyám azt mondta, nem fordulunk hátra, gyerekek, nem fordulunk hátra. És ebbe beletartozott az is, hogy évtizedek teltek el úgy, hogy nem mondtunk külön köszönetet, hogy nem kerestük meg, hogy nincsen nekik szükségük valamire. Például kitelepítések idején Szélő Gábor ráült arra a motorbiciklire, mint évekkel később megtudtam, és ment a kitelepítettek segítésére. Mi pedig örültünk, hogy túl vagyunk, és megpróbáltunk valóban előre nézni. Ki milyen módon, az nagyon különböző volt, de ez a nagy elhallgatásnak az egyik kétségtelenül, hogy mondjam, nem menthető, de magyarázható oka.
Mit szól most ehhez a kiállításhoz?
Nagyon örülök, hogy létrejött. Egy csomó dolgot láttam, amivel nem találkozhattam annak idején, tárgyi emlékeket. Nem az első ilyen kiállítás. Egy iskola már csinált egyszer egy ilyet. Persze nagyon tetszett, és annyira, hogy kérdeztem is, hogy meddig lesz nyitva, mert szeretném a gyerekeimet és az unokáimat nem elhozni, hanem figyelmükbe ajánlani. Meglehetősen érdeklődnek ez iránt, a sors szakasz iránt. Érdekes módon, főleg az unokáim, hát mondjuk azért, mert ők most kezdenek valahogyan tudatára ébredni, történelmileg is ezeknek a történéseknek, és hogy mik voltak. Amikor először beszéltem a gyerekeimnek, és akkor még az előző generációbeli unokáimnak erről, akkor engem is meglepett, hogy milyen nagy nyitottsággal és érdeklődéssel hallgatták, és amikor közben azt mondtam nekik, hogy most egy kicsit szakítsuk félbe, pihenjetek, ebédeljünk, aztán majd folytatjuk, akkor egyöntetően azt mondták, és akkor ők voltak ilyen 15-16 évesek, hogy nem menjünk el ebédelni, most folytassuk, nézzük meg, és kérdéseik voltak, úgyhogy amellett én most, mióta nyugdíjban vagyok, járok iskolákba elég sűrűn meghívásra, részben holokauszt megemlékezésekre, vagy ilyen megemlékező beszélgetésekre, és ott is az a tapasztalatom, hogy az ifjúság nagyon nyitott, sokkal inkább, mint gondolnánk, és nagyon kíváncsi, és éhes az igaz szóra, és érzékeny a hazugságra és a elhallgatásra, úgyhogy én nagyon szívesen járok mind a mai napig iskolákba.
Prőle Gergelyt kérdezzük, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelőjét. A mai nap a Deák téri templomban volt egy megemlékezés és egy díjátadó. E megemlékezés keretében nyílt meg a kiállítás. Pontosan miről volt szó?
Az evangélikus egyházban hagyomány, hogy Márton napon vagy ahhoz kapcsolódóan átadjuk az evangélikus egyház legmagasabb kitüntetéseit, a Prónai Sándor és az Ordas Lajos díjakat egy egyházi személynek és egy világi hitsorsosunknak, és ez kapcsolódott össze Téló Gábor emlékéről szóló kiállítás megnyitójával. Ez Téló Gábor evangélikus lelkész volt, és az embermentésben, illetve a kommunista diktatúra alatt a rendszer üldözötteinek mentésében vett részt, úgyhogy reemlékezünk.
Merényi Zsuzsát kérdezzük, pedagógus, a Széló Gábor Gyermek és Ifjúságmentő Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ő mutatta be Széló Gábort az előbb a Deák téri templomban tartott megemlékezésen. Mit is hallhattunk róla?
50 éve halt meg Széló Gábor, és most az Evangélikus Országos Múzeum egy időszaki kiállítást nyitott meg, amelyen Széló Gábor egész életpályáját elevenítette meg. Ez az életpálya, ahogy ők mondták, a jó pap holtig tanul, a jó pedagógus pedig a holta után is tanít. Ezt az ívet próbálta kifejezni, tehát az életpálya egyes szakaszait, mint életleckéket értelmezve látjuk, hogy Széló hogyan küzdött meg az egyes korszakokban az adott társadalmi problémával, milyen választ adott a parasság elmaradottságára, ugye népfőiskolával, 44-45-ben az üldözöttek mentésére otthonokat szervezett a Jó Pásztor Bizottság, illetve a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével, és 45 után, az úgynevezett felszabadulás után pedig a család nélkül maradt gyerekekkel megvalósította a régi álmát, egy fantasztikus gyermekotthont, ami a Gaudiopolis néven vált közismerté.
Ez egy pedagógiai módszer volt gyakorlatilag, hogyan jellemezhetnénk?
A gyerekeket saját sorsuk valódi kovácsolójává tette. Egyszerre tanította őket munkára, és a munkával saját megélhetésük biztosítására. Döntéseket ők hoztak a saját sorsukról, alkotmányt alkottak, minisztertanácsot működtettek, és megpróbálták szervezni az életüket. Széló komolyan vette őket, a legfontosabb döntésekbe bevonta, társnak, partnernek tekintette, és ez fantasztikus öntudatot és önbizalmat adott a gyerekeknek. Háborús traumáktól ennek segítségével is sikerült megszabadulniuk.
Volt valamilyen előzménye, vagy ez a saját módszere volt?
Hát, ha az ember kutakodik, akkor felismeri, hogy az evangélikus egyház építkezésében az alulról építkező egyház, amelyik a hívekre épít és velük alkot meg dolgokat, az felismerhető, de felismerhető a felébredtek mozgalma, a finn megújulás gyökere is ismerte, saját maga is járt Finnország. országba, és a népfőiskolák ottani megfelelőjét megtapasztalta saját bőrén, egy fiú otthonban lakott, egy fiatal emberekből álló csapatban, és azt követően, amikor hazajött és eljött az ideje, akkor 38-ban Nagy Tarcsán, ahol gyülekezeti lelkész volt, megalkotta az evangélikus népfőiskolákat. Itt is az önkormányzatiság gondolata volt az, ami a paraszti fiakat a saját sorsuk nevelőjévé tette, és ezt vitte tovább a gyermekotthonokba, ahol is mindig számított arra, hogy a gyerekek öntevékenységével járuljanak hozzá az életük formálásához.
Ez a felébredtek, ez érdekes megnevezés, mit akar?
Ez egy olyan korszak a norvég, illetve finn protestáns egyházaknak, amikor a saját maguk nevelésére egyrészt egy nagyon erős egyházi háttérrel, de olyan otthonokat hoztak létre, ahol nagyon korszerű tudományos módszereket tanulhattak azok, akik a gazdaságból meg akartak élni, tehát korszerű növénytermesztés, állatgondozás kérdéseitől kezdve a napi ügyintézés, tehát jogi, akár állampolgári ismereteket is tanítottak annak érdekében, hogy tényleg a saját sorsuk alkotóivá lehessenek ezek az emberek, és ez volt az, amit Magyarországon mások is, tehát a népi írók kezdeményezéseivel más egyház is próbálkozott, de az evangélikusoknál Széló volt a megalkotója.
Ön könyvet is írt Széló Gáborról. Hogyan jellemezni, mit talált benne a legfontosabbnak?
Széló Gáborról én a pedagógiai munkáját kutattam, és kíváncsi voltam, hogy milyen gyökerekből fejlődött ki ez a bizonyos önkormányzatiság és gyermekállam gondolata. Én azt gondolom, hogy olyan ember volt, aki a rábízott vagy általa megtalált gyerekekért 100%-os felelősséget érzett. Soha nem azt kérte a hozzáfordulóktól, hogy honnan jöttél, és milyen egyházhoz, milyen gyülekezethez, milyen csoportosuláshoz tartozol, hanem szükséged van-e a segítségre. Tehát ezt az előítéletmentes gondolkodást gondolom fantasztikus értéknek napjainkig, és ő ezek után mindig abból indult, hogy mire van szüksége az illetőnek, akár gyerek, akár felnőtt volt. És ez a hozzáállás és ez a segíteni akarás azt gondolom, hogy mai napig és a jövőben is mindig példamutató lesz.
Ön szerepet vállalt a kiállítás elkészítésében?
Közvetlenül nem. Az kiderült, hogy ennek a bizonyos emlegetett könyvnek a lapozása is a Kertész Botond, illetve Borókai Zsófinak a feladata volt, tehát hogy eligazodjanak a sokféle meglelt dokumentumban, tárgyban, emlékben, akkor használták az én könyvemet is, tehát így közvetve tudtam részese lenni.
A Széló Gábor kiállítást ketten rendezték az Evangélikus Országos Múzeumból, Borókai Zsófia művészettörténész és Gertész Botond történész. Mik voltak a vezérelvek a kiállítás rendezése során?
Először igazából egy fotókiállításra gondoltunk, mert Stélóról viszonylag sok fotót ismerünk, és sok újabb is előkerült, de aztán, ahogy folyt a kutatás, főleg magánemberekkel találkoztunk, és kiderült, hogy Stélo Gáborhoz kötődő tárgy és dokumentum is több van, mint amennyit gondoltunk. Úgyhogy így aztán alapvetően a fotók központi szerepe megmaradt a kiállításban, de ezt most már, hál' Istennek, nem nevezhetjük csak fotókiállításnak. Tárgyak, dokumentumok is szerves részei ennek a tárlatnak.
A művészettörténész hogyan vett részt a kiállítás rendezésében?
Hát a kiállítás Stélo Gábor teljes életútját mutatja be. A címe Életiskola, két okból. Egyrészt, mert Stélo Gábor tulajdonképpen egész munkásságát végig kíséri az, hogy különös hangsúlyt helyez a fiatalokkal való foglalkozásra, a fiatalok oktatására, iskolákat alapít. Másrészt a kiállítás bemutatja azt is, hogy Stélo Gábor hogyan, az ő szemlélete hogyan változott az évek során, tehát hogy azból a leckékből, úgymond, amiket ő kap az életiskolájától, hogyan változik az ő világlátása. Művészettörténészként az egyik feladatom volt például, hogy felkutassam azokat a tárgyakat, emlékeket, amik hát olyan templomokhoz kötődnek, ahol Stélo Gábor szolgált, ilyen a 60 városa, ahol ő a templomépítő lelkész, a templomot Sándi Gyula tervezte, és 60 városába kerül Nagy Tarcsára, Stéló Gábor, ahol szintén egy Sándi Gyula által tervezett templom áll pár éve, mikor ő oda kerül, és az Építészeti Múzeum gyűjteményében találtunk terveket egy gyermekvároshoz, amit Prejzi Gábor tervezett, Gaudiopolis gyermekvároshoz, vagy a Pax gyermekotthonhoz. Megemlíti Stéló Gábor a visszaemlékezésében ezt, hogy a Prejzi Gáborral együtt dolgozott, tulajdonképpen ő is a mentettje, de nem tudtuk azt eddig, hogy tulajdonképpen egészen kidolgozott tervek voltak, sőt Svájcból próbálnak támogatókat szerezni, hogy megvalósuljon ez a gyermekváros, ami ez hát akkor a második világháború után közvetlenül nem volt reális esély.
Ha végigfutunk a kiállításon, akkor mit láthatunk még a fotók mellett?
Nagyjából 9 fejezetre elosztva az úgynevezett kurátori szövegekben ismertetjük meg a látogatókkal Stéló életét. Igyekeztünk annyira röviden, hogy ez egy kiállításba is befogadható legyen, de mégis minden részletére kitérni Stéló Gábor életének, és azokat az ismereteket is átadni, amiket a legújabb kutatások alapján ismerünk Stéló Gábor életéből, hiszen a kutatás már csak olyan, hogy mindig újabb és újabb adatokat ismerünk meg, pontosítja az ismereteinket, és nagyon figyeltünk arra, hogy amit leírunk, az tényleg az ismeretünk legyen, amit 2024-ben tudunk, és ne a 10-20 évvel ezelőtti ismeretek. Egy ilyen szikár kurátori szövegekből gyakran kimaradnak azok a érdekességek, történetek, különlegességek, amik túlterhelnék a szöveget, de nem akartuk ezt se kihagyni, hiszen ezek hozzák közelebb az embert. Csináltuk egy Stéló ABC-t, Stéló A-tól Z-ig, forgatható kis táblákon a ABC 36 betűje. Ha valaki ismer a magyar ABC-t, tudja, hogy nem pontosan ennyi, de az ABC 36 betűjét felsoroltuk, és mindegyikhez egy-egy szót, egy-egy fogalmat társítottunk, és megfordítva ezeket, akkor megtudhatjuk, hogy mire gondolunk, amikor évikét írunk, mire gondolunk, amikor a Z-nél zendülést, vagy az A-nál alapítványt írjuk le. Ezeket most nem árulom el, jöjjenek és nézzék meg a kiállítást. Kicsit mi is élveztük ezt egy kicsit ilyen asszociációs, játékos feladatként, de ez is megmutatja azokat a kis érdekességeket, amik Stéló Gáborral kapcsolatban megragadhatják a figyelmünket.
Nehéz volt a fotókat kiválogatni?
Én inkább előről kezdeném, hogy nehéz volt megszerezni. Nagyon érdekes munka is volt. Stéló Gáborról eddig nagyjából mindig mindenütt 2 fényképet láttunk, ez jelent meg minden újságban, és először tulajdonképpen csak reménykedtünk abban, hogy hát lapulnak még családi archívumokban fényképek, és aztán nagyon örültünk, hogy ez így is lett. Úgyhogy tényleg a fényképek zöme olyan, ami publikálatlan eddig még kiállításon nem szerepelt.
Úgy tudom, hogy Stéló gyerekektől szerezték be, akik ott laktak a városban.
Ketten vagyunk kiírva kurátorokként a kiállítás ismertetőjébe, de Isten igazából a gondviselés is kurátorként működött közre. Tényleg fatális véletlenek során találkoztunk például olyan nagytartsai asszonyokkal, akiknek hihetetlenül izgalmas fényképgyűjteményük volt Stéló Gáborról, vagy ismerhettük meg Lehel Anikót, Lehel Ilonának, a Stéló Gábor feleségének unokahúgát, ahol a fényképeken kívül Stéló család régi bútorait is megtaláltuk, és voltak olyan kedvesek, hogy a kiállításon a rendelkezésünkre bocsátották, és természetesen Andrássy Andornak és a Andrássy Bandinak a gyűjteményét is ezúttal alaposan megnéztük, és ott is rejtőztek olyan képek, amelyekről eddig nem tudtunk. Úgyhogy sok helyről érkeztek fotók. Illetve még egyet megemlítenék, még egy személyt, Sherman Ákos, aki számon tartja nagyon-nagyon ágas-bogas családfáját, amelyik valamelyik ágon Stéló családdal is találkozik, és így találtunk Stéló Gábornak gyerekkori képeit, tehát az 5-6-10 éves kis Gábort a testvéreivel abba a bizonyos békebeli időben, amiről annyit hallunk, de még nem látjuk, addig nehéz elképzelni.
Meddig lesz nyitva a kiállítás?
2025. május 18-áig látogatható.
Az Evangélikus Országos Múzeumban voltunk Budapesten. Az Életiskola című kiállítás megnyitójáról tudósítottunk. Stéló Gábor életéről szól a kiállítás, aki evangélikus papként embereket mentett és gyermekeknek hozott létre gyermekotthonokat. Császi Erzsébetet hallották.
Mind, aki jó volt, elment rég. Senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment. Túl nagy a zaj, ott kint, s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény. Éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell, így van jól. Nincs takaró a hangokból. Éjszaka lett, így van jól. Nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az éj, ahogy föl kell a nap, a fény belopózik a lombok alatt. Ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy föl kell a nap, a gyűlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol egy zenekar éhes és fiatal újból játszani kezd. És jönnek a hírre a rongyos, fáradt emberek. Valahol Európában, valahol gyönyörű lesz még a nyár.
Immár 9. alkalommal rendezték meg Sátoraljóújhelyen az emlékezés napját, melynek keretében az egykori városban élt zsidóságra emlékeztek. A mementó részét képezi évek óta Kaestenbaum Márton Rafael sírjának meglátogatása, akinek nevéhez fűződik az egykori zsidó iskola megalapítása, mondta el Juhász István, az emléknap szervezője.
Hát egy nagy adományozó volt az 1800-as évek közepén, aki itt Pelejtén egy kis földbirtokon élt, és ezt művelte a földjét, és nagyon szegényesen, nagyon fukar módon, önmagához fukar módon élt, szakadt ruhában járt, száraz kenyeret rágott, és bődületes vagyon gyűjtött össze, melyet Zemplén vármegye részére hagyományozott a végrendeletében, mégpedig több célra, de ebből a legnagyobb cél az volt, hogy létrehozzanak egy olyan iskolát zsidó gyerekeknek és nem zsidó gyerekeknek, amelyben a zsidó vallási tárgyak mellett megjelennek a világi tárgyak. Az iskolában még a Hébert is magyar alapról tanították. És ezek a gyerekek alkalmassá váltak arra, hogy a magyar és a világ közéletében, szakmai munkájában részt tudjanak venni, képesek legyenek tovább tanulni, hiszen azok a iskolában szerzett tapasztalatok és a lehetőségek lehetőséget adtak arra, hogy ügyészé, orvossá, ügyvéddé, vállalkozóvá, gyárossá, mérnökké váljanak, és ezzel megalapozta azt, hogy a 20. században a zsidóság nagyon sok területen nagyon komoly fejlesztéseket tudott végrehajtani Zemplénben, Sátorraljóújhelyben. Évente egy alkalommal rendezünk itt emlékezésnapi programot. A tavalyi évben viszont Pelejte lakosságának bemutattuk, hogy ki az a Kelkesztenbaum, Márton Raffael, hiszen nem tudtak róla semmit. Úgyhogy most már a település is tudja, hogy miért van itt ez a síremlék, amelyet a természet őrzött meg 200 éven keresztül. Ugye ez a megemlékezés délőtt itt Kelkesztenbaum Márton sírjánál, majd ezt követően délután lesz egy emlékkonferenciánk, ahol híres sévált sátorhajói emberekről, neves holokauszt túlélőkről és holokauszt áldozatokról emlékezünk meg. Majd a legvégén a rendezvénynek megnézzük a múzeumban kiállított holokauszt kiállítást. Sajnos az a tapasztalatunk, és mikor elindítottuk ezelőtt 9 évvel ezt a programot, senki nem tud semmit. Nagyon kevesen tudnak, nagyon keveset, és a nagy többség, ugye 3 generáció azóta fölnőtt. Az emberek többségének fogalma nincs arról, hogy a zsidók itt éltek. Arról fogalma nincs, hogy a zsidók miket alkottak, hogy ahol naponta járnak, azok zsidóházak, zsidók által létrehozott olyan emlékek, amelyek nagyon fontosak. Megpróbáljuk ezt egy kicsit talán újra visszahozni, hogy ne felejtődjön el, hiszen Sátorraljó új hely, és Zemplén a zsidók nélkül nem az lenne most, ami.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba atya elmélkedésének harmadik részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Őszintén szólva, nem keveset gondolkodtam azon, hogy milyen imák is szólnak Krisztushoz, persze itt a bőség zavarával találkozunk, itt is, hiszen évszázadok, sőt, kettő évezred alatt nagyon sokan szólították meg a második isteni szemét, aki emberré lett, és így ismerjük Jézus Krisztusként. Az viszont talán sokak számára új keletű lehet, hogy van nekünk, katolikusoknak egy nagyon szép köszönésünk, a dicsértessék a Jézus Krisztus, amely nem csak köszönés a templomba menet, vagy a templomban, hanem egy imádság is, és a hitünknek a megvallása. Mert nyelvtanilag ez a szenvedő szerkezet, ha cselekvő formában nézzük meg, azt jelenti, hogy dicsérjük Jézus Krisztust. Dicsérjük a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, az egész életünkkel. Régen nem csak a templom közelében, nem csak szentmisére menet, hanem a katolikusok csak nem mindenütt, faluhelyen, az utcán is, az üzletben is így köszöntötték egymást. Ha talán ezt most már nekünk nem is kell ilyen módon megvalósítani, gondoljunk arra, hogy ha lélekkel és örömmel mondjuk ki ezt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, akkor imádkozunk is, és a hitünket is vonzó módon valljuk meg. Nagyon szép imádság, és Jézus Krisztusra vonatkoztatható az ő megszólítása, általában a szent áldozás után nagyon sok helyen elimádkozzák, a Loyolai Szent Ignác által írt Krisztus lelke kezdetű imádság. Most hallgassuk meg Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának imáját. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. És természetesen a Szentlélekhez is nagyon sok ima szól, sok-sok énekünk, hiszen a tanév vagy bármilyen munka elkezdésekor azt szoktuk mondani, hogy Veni Sancte, jöjj Szentlélek Isten, és segíts nekünk, világosítsd meg értelmünket, erősítsd akaratunkat. Adj nekünk kitartást. Hozsanna ima könyvünk tele van, hál' Istennek, szent lélekhívó énekekkel, de amire most én a figyelmet szeretném irányítani, és szeretném a testvéreknek átadni, az Szent Ágoston imádsága. Lélegezz bennem, szent lélek, hogy szenthez illően gondolkodjam, te késztess engem, Szentlélek, hogy szenthez illően cselekedjek, te hozz bennem gyümölcsöt, Szentlélek, hogy vonzódásaim szentek legyenek, te adj erőt, Szentlélek, hogy az élet szentséget megőrizzem, te magad légy az én örömem, Szentlélek, hogy téged és fényedet soha magamban ki ne oltsam. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Az égen te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk, takargasd be a te világod, ami édes kisdedünk. Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Szálljon áldás a családra, fenn az égen te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk.
Fenn az égen egy angyal mondja, földre szállott érettünk, ünnep jár. Ragyogj hát fel mi nekünk, szálljon áldás a családra, béke járjon beszélünk, fenn az égen te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,1,